Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Árszakra Fesztivál keretében rendezik meg a nyitott templomok napját Egerben, szombaton, szeptember 13-án. Erre a napra megnyitja kapuit az egriesegi palota magánkápolnája. A szentér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja a vendégeit a kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, mely szeptember 30-áig látogatható. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége EGRI csoportja szervezésében a Talentum Ifjúsági Énekészenekar dicsőítő koncertet ad. Több mint 500 erdélyi diákot szállítanak a Rákóczi Szövetség buszai magyar iskolába. A 39 iskolabusz naponta 531 kisdiákot visz magyar tannyelvű oktatási intézménybe, írta az MT-nek küldött közleményében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. A Rákóczi Szövetség és az iskola alapítvány közös programjában 35 magyar iskola vesz részt, főként az erdélyi és a párciumi Szorvány megyékből. A program célja, hogy a Szorvány településeken élő diákok számára is elérhetővé tegyék a magyar nyelvű oktatást. Az iskola a tudásé, nem a politikáé, hívta fel a figyelmet Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos. Hozzátette, sajnos nem egyértelmű mindenki számára a válasz arra a kérdésre, hogy egy pedagógusnak az órán tanítania vagy politizálnia kell. Ma reggel a digitális polgári körben olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy 9 éves tanulónak végig kellett hallgatnia egy tanórán a pedagógusának a politizálását. Majd ezt követően sajnos sokan írtak még hasonló történeteket, idézte fel a miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, mindenki figyelmét szeretné felhívni arra, hogy az iskolában és a tanórákon nincs helye semmilyen irányú politikának. A nagyon nehéz körülmények ellenére is lehet eredményeket elérni. Erre példa, hogy tornacsarnok épülhetett a Csurgói Református Gimnáziumban, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Csurgón. Soltész Miklós a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium megújult és kibővített tornacsarnokának avatásán arról beszélt, hogy 4 évvel ezelőtt adták át az intézmény sportcsarnokát, amelyet most öltözőkkel és kiszolgáló helyiségekkel bővítettek. Felidézte, hogy a gimnázium még a legnehezebb időszakokban, így a II. Világháború idején is képes volt fejlődni, akkor új emeletet építettek az intézményre. Egy nagyon nehéz és veszélyes időszak volt, mégis volt Magyarországnak és a református közösségnek ereje, hogy építsen, ez pedig a minden körülmények között küzdeni akarás és alkotás vágyának üzenete. Jókai Mór születésének 200. évfordulója és a Magyar Tudományos Akadémia alapításának bicentenáriuma alkalmából az Üstökös kit önlángja a végtelenbe visz címmel a Polihisztor Jókairól látható kiállítás csütörtöktől az év végéig a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat az író alkotásainak egy kevésbé ismert, ám rendkívül izgalmas rétegét tárja fel, bemutatja, miként váltak a tudományos felismerések és technikai újítások, nem pusztán témává, hanem szövegalakító erővé Jókai regényeiben. A mozgás fontosságáról beszélt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára Sátoraljaújhelyen, a helyi bringás pumpapálya átadó ünnepségén. Rivész Máriusz felhívta a figyelmet arra, hogy az életminőség javításának egyik jó eszköze a mozgás, és célnak nevezte a rendszeres sportolás ösztönzését. Az államtitkár ismertette, 186 hasonló helyszín kialakítását támogatják a Bringa Park programban. A térségben, a Sátoraljaújhelyi mellett, Bodrogkeresztúrban és Szerencsen is készülőben vannak a pumpapályák. Pénteken kezdődik a 27. Szolnoki Gulyás Fesztivál. Főzőverseny, jótékonysági gulyásvacsora, motoros felvonulás, koncertek, gyermekprogramok, kézműves vásár is lesz a szeptember 12-től 13-áig tartó 27. Szolnoki Gulyás Fesztiválon. Az esemény, amelynek a gulyás áll a középpontjában, igazi ünnepe a magyar gasztronómiának, írták a szervezők. Végül az időjárásról. A gomoly felhők feloszlanak, így nagyobb területen kiderül az ég, de foltokban köd képződhet. Átmenetileg keleten is csökken a felhőzet, aztán mindenütt eláll az eső, ugyanakkor az ország keleti harmadán és délnyugaton hajnalra réteg felhőzet képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet 12 és 18 fok között várható, az északi völgyekben 10-11 fok is lehet. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görög-katolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Újra hangosak az iskolák. Szeptember beszéd témái között minden bizonnyal dobogós helyen szerepelnek az élménybeszámolók. Ki hogyan töltötte a vakációt, mi jó történt vele? A nyár folyamán mi is megfordultunk néhány táborban, zarándoklaton, rendezvényen. A Szent Damján táborról korábbi műsorunkban már beszámoltunk. Most a legtöbb fiatalt megmozgató görögkatolikus ifjúsági gyalogzarándoklat üzenetét osztjuk meg hallgatóinkkal. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Különféle színű kendőkkel jelölt, zarándok keresztek mögé sorakozva kelt útra az a több mint 300 fiatal, akik a 23. görögkatolikus ifjúsági gyalogos zarándoklat résztvevőiként Debrecenből indultak Máriapúcsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Bővelkedjetek a reményben! Idén ezzel a Szent Pál apostoltól származó bátorítással rótták a kilométereket a tikkasztó hőségben. Az öt nap során az imádság, a sokat énekelt Mária énekek, az elmélkedések, a tanúságtételek, a virrasztás, a mély beszélgetések, a gyónási lehetőségek és a csendes szakaszok az önmagukra és az Istenre figyelés kereteit adták. A táncház, a DJ-s zenés est, a strandolás pedig azt a tapasztalatot erősítette bennük, hogy minden okuk megvan a vidámságra. Jó dolog és örömteli élmény Isten és egymás szeretetében élni.
A zarándok fiatalokat a csendes napon a nyírlugosi görögkatolikus parókián látogattuk meg. Előbb Márti Zoltán, televíziós szakember, online újságíró tanúságtételét hallgatták meg a görögkatolikus templomban, majd Kajtor Domonkos jezsuita szerzetes elmélkedését. Márti Zoltánnal az előadása után beszélgetett Obbágy Teréz.
Zoltán, közel 300 fiatalhoz hívták előadni, tanúságot tenni. Ezek a fiatalok zarándokolnak, úton vannak. Milyen útravalót hozott nekik?
Egy út az mindig, főleg itt Magyarországon, és főleg Magyarország ezen a részén mindig dimbes-dombos, és vannak mélypontjai, és vannak gyönyörű kilátása, és ilyen az életünk is. És azt hiszem, hogy egy fiatalnak is ilyen. És az a nagy kérdés, hogy amikor a zarándok úton képletesen meglát egy gyönyörű kilátást, mondjuk egy gyönyörű sziklán, akkor rájön-e, hogy az a korlát, ami megvédi őt a lezuhanástól, az ő érte van, vagy egy ellenfelet lát benne és zavarja. És azt hiszem, hogy ezt az üzenetet hoztam el nekik, hogy a maga az egyház tanítása és maga, amiben mi hiszünk, az korlátokat ad. Olyan korlátokat ad, ami megvédi őket. Hozzáteszem, hogy nekem általában minden ilyen előadásokkal inkább azt érzem, hogy kapok, mint adok. Óriási inspiráció látni olyan embereket, akik mind fizikailag arra vállalkoznak, hogy legyőzve minden akadályt, végig menjenek egy ilyen hosszú úton, elmenjenek Máriapúcsra, letegyék ott a nagy terheiket, illetve, hogy vannak még olyan fiatalok, akiknek ennyire fontos a hit, engem nagyon inspirál. Tehát lehet, hogy valamit adtam is nekik, de ők biztos többet adtak nekem. ahogy az előadásomban is fogalmaztam, amikor az ember beszél a hitéről, akkor olyan emberek kezdenek el szintén tanúságot tenni, akik azért inspirálódnak, mert van, aki kiállt és elindult, és beszélt erről, és ezt nagyon-nagyon jó megtapasztalni. Azt hiszem, hogy sokkal többet kapott az ember, aki beszél a hitéről. Én nem nagyon tapasztaltam még olyat, pedig aztán lehet mondani, hogy egy szekuláris világban élünk, hogy amikor valaki úgy őszintén hitelesen beszél a hitéről, akkor őt megszólják, vagy leszólnák, legalábbis szemtől szembe biztos, hogy nem. Hát a mögött mit puspognak, az egy másik kérdés. Ebből a szempontból is nagyon nagy kincs, és tényleg ez az útra való. Tehát, hogyha nem én kérem a fiataloktól, hanem Jézus kéri azt, hogy menjünk oda az emberekhez, beszéljünk arról, hogy ki Jézus Krisztus, hogy mi a megváltás, hogy mi az örömhír üzenete. Egy olyan világban élünk, ahol annyira nagy szükség van erre egyébként. Annyi az elmagányosodás, a digitális függő ember, aki az online világba bezárkózva él, akinek nincsenek emberi kapcsolatai. Látjuk, hogy hány házasság megy tönkre. Ha az ember ezt az örömforrás megtalálja, akkor szerintem, de lehet rosszul gondolom persze, automatikusan ad egy készítést arra, hogy beszéljen arról, hogy mennyire jó, hogy meg vagyunk váltva, hogy van egy támaszunk. Én ezt próbáltam átadni a fiataloknak, de látva őket, én abban bízom, hogy azért nem nagyon kell őket lelki értelembe véve rugdosni, hanem ezt ők érteni fogják szerintem maguktól is.
Mit üzen azoknak, akik nincsenek itt?
Az, hogy ez egy boldogabb életforma, és ezt mondom magamnak is egyébként. Tehát legszívesebb az én zarándokutamon is eltenném nagyon a táskám legalsó zsebébe a telefonomat. Az, hogy ezt lehet így is, hogy az emberi kapcsolatok milyen sokat érnek, azok az emberek, akik egymás szemébe tudnak nézni, a tekintetüket látják, egymás mosolyát, olyan kapcsolatokat építenek itt, egymás életről életre szóló barátságok, hova tovább szerelmek alakulnak ki. Azt gondolom, hogy rájönnek arra, hogy az emberi kapcsolatok értéke pótolhatatlan. Nagyon jó, hogy van internet. Fantasztikus, mert óriási dolgokat lehet vele elérni, de ha rossz dologra használjuk, és csak arra használjuk, hogy ott legyünk emberi kapcsolatokat, ott éljük ki, akkor szerintem teljesen vakvágányon vagyunk.
Az elmékedések közti szünetben osztották meg gondolataikat azok a fiatalok, akiket munkatársunk Obágy Terész szólított meg. Név szerint Szónocki Máriát, Muik Dénest, Horváth Bencét és Tyukodi Zórát.
Nekem ez egy nagyon nagy élmény. Most új barátokat is szereztem, és szerintem, amit hazavinnék, az a társaság. Olyan társaság gyűlt most össze, hogy nem tudnék jobbat kívánni.
Hallottad itt a Marti Zoli a 777-nek az előadását. Van-e olyan mondat, vagy van-e olyan rész, amit elraktároztál, és erőt adhat esetleg a jövőben?
Szerintem ezekkel a kavicsokkal való játszadozás, mondom így, Isten belerakta, mint egy nagy kő, és köré építjük a kisebb köveket.
Szeretnéd így berendezni az életedet?
Igen.
Min kell ehhez változtatni?
Hát szerintem egy kicsit a programterven, mert nagyon sok programom van így a nyáron is, hogy egy kicsit magamba forduljak jobban, és így Istennel közelebb legyek.
Egyike vagy azoknak, akik nemzetközivé teszik ezt a zarándoklatot.
Tavaly voltam már, besatlakozunk az egyház életébe, aktív életébe úgymond, és én is így jobban meg tudom élni a görögkatolikus identitásomat, mert ugye kint Hollandiában nem igen tudok görögkatolikus szertartásokra járni.
Miért fontos neked, hogy a görögkatolikus szertartásba bekapcsolódj?
Mert ebbe keresztelkedtem is. Ugye kánonjogilag görögkatolikus vagyok, és egy nagyon szép és mély hagyománnyal rendelkező rítus.
Mi az, amit erről a zarándoklatról magaddal viszel?
Szerintem egyfajta üres járatot. Én nekem a tavalyi zarándoklat volt az első ifjúsági zarándoklatom, és amit én itt megtapasztaltam az, hogy bejövök egy teli veggel, terhekkel, feladatokkal, amik így lényegében, mint egy polipnak a csápjai, rengeteg felé elviszik a figyelmemet, és én amikor eljövök egy ilyen jellegű lelki gyakorlatra, vagy zarándoklatra, akkor én mindig azt tapasztalom, hogy ezek engem egyfajta üres járatba tesznek, hogy most semmivel sem kell törődnöm, csak az Úristennel. Csak azzal, hogy úton vagyunk, az, hogy közösségben vagyunk, és nem csak mint individuum személyként imádjuk az Istent, hanem mi élő közösségként vállaljuk ezt a fizikai megpróbáltatást, ami ugye megtisztít bennünket. A nehézségek által tudunk erősödni. Van egy ilyen mondás, hogy nem egy könnyű életért kell imádkozni, hanem azért, hogy erős emberek legyünk, hogy a nehézségeket tudjuk állni.
Zura, mi az, amit erre a zarándoklatra hoztál magaddal? Mi az a kérés, és mi az a hála, amit ebbe a kis batyuba betettél?
A hálával kapcsolatban pont tegnap este fogalmazódott meg bennem sok minden. A zöld csoporttal tartottunk egy kis hogy vagy kört, és az volt a napi kérdés, hogy mi az az egy dolog, amit a napból kiemelnénk, amiért hálásak vagyunk. és én kezdtem a kört, de már akkor úgy voltam vele, hogy nehéz csak egy dolgot kiemelni. Az az igazság, hogy a legalapabb dolgokért vagyok a leghálásabb.
Az alapdologba mi tartozik neked?
Az alapdologba az tartozik nekem, hogy hálát tudok itt adni azért, hogy olyan családban, olyan környezetben élhetek, hogy van egy ágyam, ami belefekhetek éjszaka. Megtapasztaljuk itt azt, hogy azért a földön fekve nem túl kényelmes. Hálát adok azért, hogy meleg vízhez zuhanyozhatok minden este, hogy van mit ennem, hogy van, aki kedvesen szól hozzám, és hálát adok azért, hogy el tudok jönni egy ilyen zarándoklatra, és újra tudom ezeket a dolgokat az életemben értékelni, és meg tudom tapasztalni azt, hogy ez nem mindenkinek alap, és hogy nekem az életemben ezek a legtermészetesebb dolgok.
Ezek a napi hálaadások, amik megfogalmazódnak benned, de van egy nagy dolog is, amiről én tudok, hogy a nyáron megkaptad az értesítést.
Igen, nagyon hálás vagyok azért, hogy felvettek az egyetemre, és elkezdhetek olyan dolgokat tanulni, amik segítenek abban, hogy a jövőmben tényleg azt tegyem, amit szeretnék, és amire meghívott a Jóisten, hogy tényleg azokkal a gyerekekkel foglalkozzak, akiket elém sodor az élet. És segíthessek nekik, de legfőképpen tanulhassak tőlük.
Mert hogy hova mentél?
Gyógypedagógiára vettek fel a Debreceni Egyetemre.
Gratulálunk, és mi az, amit kérsz most a Jóistentől?
Azt kérem a Jóistentől, hogy erősítsen meg, hogy úgy tudjam kezdeni a tanulmányaimat, hogy lélekben oda teszem magam, és hogy itt a zarándoklaton sokkal közelebb kerülhessek hozzá legfőképpen, aztán önmagamhoz, mert ez nagyon fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, és jóban legyünk, és hogy az emberektől sokat kapjak. Már sokat kaptam egy-egy beszélgetés kapcsán, vagy egy-egy jó szó, vagy segítőkészség által, de ez a kérésem, hogy még ez a pár nap gazdag legyen ebben.
Műsorunk folytatásában belehallgatunk Kajtor Domokos jezsuita szerzetes elmélkedésébe. Amiután a fiatalok kis csoportokba szerveződve gondolták tovább, dolgozták fel az elhangzottakat.
Hol az én belső szabadságom, ahogy én a külső világ, anyagi világhoz kapcsolódom? És egy nagyon egyszerű kérdéseket lehet feltenni. Mi az, ami engem meghatároz? Külsőségek vagy én saját magamat? Meg tudom határozni. Kapcsolati szint. Mennyire vagyok szabad a kapcsolataimban? Akár párkapcsolatban. Mennyire tudom megengedni a másiknak, hogy az legyen, aki. Mennyire tudom így szeretni. És az ideálok világa. Mi az, amit én elképzelek magamról? A szellemi terület. Vágyaim, amik jók. De egyszerűen bezárom a végét, ez az elvárás és a remény közötti különbség, akkor szabad vagyok. Nem. Három terület, amire még így ránézhettek a csendben, az alsó szint valahogy a külsőhöz való kapcsolódásom. A második szint a kapcsolatokhoz való kapcsolódásom, és a harmadik szint az ideálokhoz, felső szellemi területekhez való kapcsolódásom. Hogyan mozgok én ezekben? És annyira szép, amit Ignác atyám mondja, hogyha valahogy elkezdek így ezekben így szabadabbá válni. Mit mondtam a szabadságról? A szabadság az, amikor tanulok helyesen függeni a valóságomtól. Amikor nem az van, hogy ki akarom tenni saját magamat, amikor nem az van, hogy látok valamit magamban, és mindannyiunkban van ilyen, megnyugtatlak benneteket, bennem is vannak olyan területek, amelyeket olyan szívesen kitennék saját magamból, és látom, ez nem megy. De amikor megtanulom azt helyesen, szabadon kezelni az életemben, mert ez hozzám tartozik, nem függőségbe lenni, helyesen függeni a valóságomtól. Itt különbséget kell tenni. Akkor elkezdem megtapasztalni azt a szabadságot, hogy nekem lehetőségem van, és én dönthetek a saját életemről. És amikor elkezdem megtapasztalni ezeket a területeken így a belső szabadságomat, akkor van egy negyedik ablak, amit Ignác mond, az az Istennel való kapcsolat. Amikor valahogy elkezdek belül felszabadulni arra, nem a többi szint köt le engem pszichésen, spirituálisan, hanem valahogy tudok tényleg őszintén odafigyelni Istenre.
Fiatalok tapasztalatait hallgatjuk a következő percekben. Obbágy Teréz mikrofonja előtt a megszólalás sorrendjében Klepács Klementina, Zajác Veronika és Hollós Szófia.
Én ezt az idei zarándoklatomat egy kicsit ilyen tiszta lapnak érzem. Szóval
kicsit mindig olyan ez a zarándoklat, én most 6. alkalommal vagyok itt, mintha megállna az évközben az idő, és most úgy érzem, hogy ez egy ilyen friss kezdet. Kicsit kiszakadtam most az idei zarándoklaton a komfortzónámból és a megszokott közegemből, és úgy érzem, hogy ez most nagyon jót tett nekem, és ezért nagyon hálás vagyok. Én most arra kérem a szüzanyát, hogy ezt a lelkületet, amiben most vagyok, és ezt a lelki állapotomat, vagy ezt a hitbeli magatartásomat az év során is meg tudjam őrizni, és a szürke hétköznapokban is ezt a kis fényt. Kicsit, amikor érzem, hogy hozzám szól az Isten, és most tényleg olyan dolgokért tudunk hálásak lenni, amik amúgy annyira hétköznapiak, tehát ez, hogy tegnap meleg vízzel moshattam hajat, ez a zarándoklaton, ez nagyon pozitív és nagyon jó élmény, és a hétköznapokért nem vagyunk ezekért, így nem gondolunk bele, hogy ezek amúgy nagy dolgok és jó dolgok, és nagyon jól tudnak esni, vagy például az, hogy a tesóm ide jön és hoz nekem egy csokit a boltból, és ezért is nagyon hálás tudtam lenni a tegnapi nap, és hogy ezeket a kis apró dolgokat, az apró örömöket az életben is meg tudjam őrizni a hétköznapokban. Vagy például az, hogy milyen szép csokrot kaptunk a Zöld Keresztre tegnap, amikor mi mentünk elől. Megkértem a portás bácsit, hogy adna egy pár szárvirágot, és konkrétan egy egész csokor rózsát adott. És nagyon nagy lelkű volt, és nagyon hálás vagyok például ezért is, hogy igazából picit kértünk, és sokkal többet kaptunk, és a zarándoklattal is nem érkezünk szerintem ilyen hatalmas világ megváltó elvárásokkal, és mégis hatalmas dolgokat kapunk a közösségtől is, a szűzanyától is, és ettől az úttól.
Veronika, mindenkit meghatott az a rendkívüli kérés, amivel érkeztél a 2025-ös gyalogos zarándoklatra. Mi volt ez a kérés, és mi az, amit hálaként meg tudsz fogalmazni?
Kedden ütötték az egyik barátnémet egy daganatos megbetegedés miatt, és nagyon izgultam érte, mert nekem nagyon fontos ez a hölgy, és nagyon reménykedtem benne, hogy nem lesznek komplikációk, és ezért kértem az zarándoklattársaim segítségét, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy segítettek. Ez a megtartás, ez nekem nagyon fontos, hogy itt vagyunk egymásnak a zarándoklaton, hogy tudunk egymásnak segíteni. Teljesen ismeretlen emberek is megkérdezték például utána, hogy van a barátnőm, és ez nagyon jól esett szerintem, és hogyha neki elmesélem majd, akkor neki is jól fog.
Mi az a hála, amit hoztál?
Én az utóbbi egy évben nagyon sok akadályt ugrottam meg. Egyrészt ezekért vagyok hálás, ezekért az akadályokért.
Hallhatunk belőle egyet-kettőt?
Hát idén kezdtem az egyetemet, és elég nehéz volt az elején, de úgy érzem, hogy ezt a gátfutást már elkezdtem, és most már lendületben vagyok. Illetve nagyon hálás vagyok az új barátaimért, akiket mondjuk ebben az évben az egyetemen szereztem, vagy akik már megvoltak, mert ők is egy ilyen nagyon támogató közeket teremtettek nekem, és nagyon szerető a támogatásuk, tehát nagyon hálás vagyok értük.
Nagyon jó látni, hogy közel 300 fiatal zarándokol. Mit üzennél azoknak a fiataloknak, kortársaitoknak, akik főként a virtuális világba élik a nyarat?
Szerintem egy kicsit jó kiszakadni így az online világból. Én is, amikor zarándoklatra jövök, általában a telefonomat nagyon limitáltan használom, csak a nagyon fontos dolgokat próbálom rajta elintézni, például, hogyha hívni kell valakit, vagy ilyesmi. Ilyen közösségi médiás oldalakat nem is használom, kivéve talán a Messengert, hogyha valakit meg szeretnék keresni. Szerintem egy ennyi szociális médiás, meg egyetlen telefondetox kell is egy hét, ezt bárki kibírja szerintem.
Mi az, amit helyette te kapsz ezen a zarándoklaton?
Azt vettem észre, hogy ha nincs nálunk a telefon, akkor nagyon jókat tudunk beszélgetni egymással. Főleg menet közben, amikor igazából nem is tudunk nagyon más csinálni, akkor nagyon mély beszélgetések tudnak elkezdődni és folytatódni. Akár úgy is, hogy megállunk egy vizes pihenén, elvesztítjük a másikat, aztán nem megtaláljuk egymást a vacsoránál, és akkor ott tudjuk folytatni, hogy abba hagytuk. Tehát hogy ez szerintem egy kisebb csoda, hogy így ilyen kapcsolatok ki tudnak alakulni.
Honnan jöttél?
A Floridából, meg Brazíliából.
Honnan tudtad, hogy van ez a gyalogos zarándoklat?
A Mária Pócson novemberben volt egy ilyen összejöttel, és ott mondták már, hogy lesz ez a zarándokút, úgyhogy már beraktam a vakancs listába azonnal. Igazából az Úr miatt jöttem, hogy közelebb jöjjek hozzá. Annyi áldást adott ebbe az évben nekem. Van egy TikTok csatornám, egy ilyen katolikus TikTok csatornám, és azon nagyon megáldott. Úgyhogy ez csak egy ilyen köszönöm, szerettem, hogy legyen, igen.
Mi a célod ezzel a csatornával?
Nem a like, nem a követő, hanem hogy több lélek jöjjön Krisztushoz, és hogy lássa, hogy fiatalok is lehetnek katolikusak.
Hogy bírod fizikailag ezt a zarándoklatot?
Hát közepesen, azért nem vagyok a legnagyobb sétáló, de néhányszor ez a keresztünk.
Mi az a kérés, amit meg tudnál fogalmazni?
Első világbéke, és hogy mindenki lássa, hogy ez a hit még él. Úgyhogy ez első, hogy te éld ki először, és hogy ebből majd látszódik majd a lélek gyümölcsödön, a szeretet, türelem, ezekből mind így mutatod meg, hogy mi Jézus, nem csak a szóból.
A szüleid is mélyhitű emberek?
Hát próbálom őket visszahozni, remélem annyira nem, de azért az Úr csinált sok csodát az életemben, és ezt próbálom mutatni nekik, úgyhogy majd egy nap a Jézus látja, hogy nagy hitünk van, akkor biztos, hogy visszahozza őket.
Az utolsó előtti nap Nyíradonyban a reggeli szent liturgiában Kocsis Fülöp érsek metropolita szólt a fiatalokhoz. Az ő beszédéből is kiemelünk egy részletet, a záró gondolatot.
Van egy középkori mondás, minden botnak a végén van a nyele, minden dolgot a vége dicsér vagy kárhoztat. Amilyen a vége, az mutatja meg az egésznek a valóságát és lényegét. Az életünk végén mutatkozik meg, hogy milyen életet éltünk. Hát persze nektek még nem kell a halálra gondolni, de azért nem árt ezt a fontos igazságot mélyen az Isten szülő elszenderedése és mennybevitele napján megfontolnunk, hogy milyen lesz az életem vége. Mi fog akkor megmutatkozni, amikor lezárul az életem? Azt fog megmutatkozni, hogy most élsz. Most rakjuk össze ezt a legfontosabb pillanatot. Az üdvözlégy Máriát, ahogy a római kadős testvérek imádkozzák, az hogy is fejezzük be? Imádkozzál érettünk, Istenek szent anyja, most és halálunk óráján. Amen. Az életünk két legfontosabb pillanata. Most és a halálunk órája. Most kell úgy élni, úgy szólni, úgy cselekedni, azt tenni, hogy a másik legfontosabb pillanatban, a halálom óráján az értékké válik. És így építjük, persze furcsa lehet azt mondani, fiataloknak arról beszélek, hogy készüljetek a jó halálra. De valóban az életünk ebből áll, és nem a halálra kell készülni, hanem most kell úgy élni, hogy a halálomban aztán mindez egybeérjen. Még azt tartogatom nektek, amiről az evangélium szól. Márta és Mária két magatartásával találkozunk, és esetleg az szűrődhet le belőlünk, hogy na hát nem kell sokat sürögni, forogni, ugyan már mit sürögnek, forognak itt az emberek, ők főzik a kolbászt, meg az véslit, meg semmi értelme nincs, hanem hát imádkozni kell. A kettő együtt. És mindegyiknek megvan a maga ideje. És Jézus azért hívja föl a figyelmet Mária magatartására, hogy kell olyan pillanat, amikor csak leülök, és hallgatom a mester szavát. Hogy aztán, amikor sürgés, forgás van, és tevékeny munka és cselekvés, akkor annak meglegyen a tartalma. Így tudjuk az életünket olyan értékessé tenni, hogy majd a végén nem az számít, hogy hányan állnak majd körülöttem, vagy hány embernek küldik ki a gyászjelentés az én halálomról, hanem hogy az a kettő együtt éljen. A cselekvés és a szemlélődés. Az embereken való segítés és az Istenre figyelés. Ezt a zarándoklatot is a vége fogja majd jellemezni, és aki már rutinos zarándok, az tudja, hogy a vége a csúcs. Ott van a csúcs, de hát ezek a napok mind hozzájárulnak, hogy a vége olyan fantasztikus legyen. Úgy cselekedjem, hogy mindig az Istenre figyeljek, és akkor fogom észrevenni, hogy mit kell az emberek között tenni. Amen.
Mielőtt az arándú csapat Nyíradonyból tovább indult volna Mária Pócs felé, Obbágy Teréz még meg tudott szólítani két fiatalt, Ecsedi Bencét és Keresztesi Kittit.
Elég nehéz évem volt, és igazából úgy jöttem ide, hogy hát ha ez alatt a hét alatt majd tisztázódik bennem jó sok dolog. Először is sok hálát is érzek, hogy azért sikerült ez az év, és hogy eljutottunk egyáltalán ideig, és most a hét folyamán már kezdtem érezni, hogy tisztázódnak bennem a dolgok, úgyhogy ezért is hálát adok. Illetve most meg felmerült az a kérdés, hogy akkor innen hogyan tovább, és erre is úgy érzem, hogy kezd kialakulni a válasz.
Nem akarok vájkálni, konkrétumokat nem nagyon akarsz mondani, gondolom.
Szívesen, van most már egy pár éves párkapcsolatom, ott szerencsére minden rendben van, de ugyanúgy felmerül a kérdés, hogy innen merre tovább, hogyan tovább együtt, illetve a családomból is mindenkinek megvan a maga terhe, úgyhogy őket is magammal hoztam a lelkemben, hogy értük is imádkozzak.
Mi az, amit magaddal viszel innen? Volt-e valami olyan gondolat, amit örömmel viszel, és meghatározó lesz az elkövetkezendő időben?
Engem nagyon mélyen megérintett tegnap az egyik elmélkedésen az a gondolat, hogy az, hogy valaki hogyan tud meghalni, hogy jól tud-e meghalni, az nem a halálának a pillanatában dől el, hanem az élete során. És nem akart nyomasztó lenni az atya, de mondta, hogy most már érdemes elkezdeni azon gondolkodni, hogy olyan életet élünk-e, hogy jól tudjunk majd meghalni, amikor eljön az idő.
Hány éves vagy?
24.
24 éves vagy. Hogyan éltél eddig, hogy ilyen gondolatok, ilyen mély gondolatok foglalkoztatnak?
Görög-katolikus családban nevelkedtem, de külföldön születtem, és 20 évig éltem ott, úgyhogy nagyon meghatározta az életemet a vallás, mert ebbe kellett nagyon-nagyon sokszor kapaszkodnom a 20 év alatt, és úgy érzem, hogy a sok nehézség ellenére, vagy azoknak köszönhetően kicsit talán érettebben kellett viselkednem sokszor a koromnál, de ezek segítettek, hogy kicsit érettebb legyen az életfelfogásom is.
Mit üzensz azoknak, akik akár a közösségi médiába élnek most, vagy a virtuális világba, de semmiképp sincsenek itt? Mi az üzenetet számukra?
Jöjjenek el, mert nem lehet elképzelni, hogy milyen érzés itt lenni. Nincsen semmilyen észérvem, hogy miért lenne amúgy jó a 40 fokban gyalogolni a legmelegebb órákban, de valahogy mégis bírjuk, mégis lelkileg feltöltődünk, és itt kell lenni ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassa az ember.
Mi az, ami miatt megéri 40 fokos hőségben gyalogolni, zarándokolni? Mi az, amit ad neked ez a zarándoklat?
Számomra ez egy igazi lelki felüdülés egyébként. Én alapból is hitem egy gyakorló ember vagyok, és a kollégium és az egyetemi környezet is lehetővé teszi ezt, és ezt én igazából csak egy ilyen még magasabb szintre emelem így ezzel az zarándoklattal. Tényleg a lelki feltöltődés, nagyon jó a társaság, és igazából nem lehet semmire panasz szerintem. Az atyákkal is jó kapcsolatot tudunk ápolni, esetleg egy lelki beszélgetés gyónáson belül. Igazából én így készültem, és igazából szerintem ezért érdemes zarándokolni. Akár az atyák is megszólíthatják a fiatalokat, de a fiatalok is megszólítják az atyákat, főleg, hogyha atyával jobb kapcsolatunk van, vagy régebb óta ismerjük, akkor így egy ilyen beszélgetés akár órákig is eltartott. Egy egész napon keresztül is el lehet beszélgetni egy atyával. Volt olyan nap, hogy én is elbeszélgettem akár Guszti atyával, akár Sessi atyával, egy fél napon, napon keresztül is.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban szó lesz a Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programjáról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében felbukkanó hepatitis A vírus elleni védekezésről is. A Máltai Szeretetszolgálat szimfónia programja indulása óta közel 4000 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket tanított meg hangszerrel játszani. A programot a szociális munka részeként közösségépítésre használják, valamint a kezdeményezés a sikerélményével is megajándékozza a gyermekeket. Az idén országszerte 40 felzárkózó településen mintegy 1000 általános iskolás gyermek vett részt a Máltai Szimfónia program foglalkozásain, ahol a zeneoktatás nem a hagyományos módon, hanem a szeretett szolgálat által kidolgozott, speciális módszertan szerint zajlik. A Szimfónia program számos Borsodabaúj Zemplén vármegyei településen is elérhető. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nyáron is voltak foglalkozások egyébként, tehát nem kötődünk teljességgel az iskolai működéshez. Sok helyen nem is az általános iskolákban tartják a foglalkozásokat a kollégák, hanem a szeretett szolgálat által működtetett, vagy esetleg partnerszervezetünk által működtetett jelenlétpontokon, vagy valami más közösségi helyen. Van, ahol az iskola fogadja be a programot, van, ahol ezek az intézmények. Nyáron is sok településen zajlottak foglalkozások, nem volt egész nyarat érintő szünet. Szeptemberben, hát a tanévkezdés természetesen azért megkerülhetetlen, úgyhogy szeptemberben valóban lesznek új helyszíneink is. 40 településen mintegy 1000 gyermek részvételével folytatódik, illetve hát elképzelhető, hogy óvodai képzésekkel is bővül szeptembertől a program. De nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a zenei képzés, ez nálunk a szociális munkának a része. Tehát alapvetően nem tehetségkutató, nem egy alternatív zeneiskola, hanem elsősorban a gyerekek képességeit kiteljesítő, esélyteremtő program. Annak idején ez egy kísérleti jelleggel 12 évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Monori Roma telepen a kísérletben részvevő zenetanárok megálltak hegedülni a sarkon, és azok a gyerekek, akiknek nagyon tetszett, azokat beinvitálták a közösségi helyiségbe, hogy akkor elkezdhetnek hegedülni, tanulni, és két hét múlva ezek a gyerekek koncertet adtak. Addigra a hegedű mindenki körülbelül egy hangot tudott teljesen tisztán megszólalni. A tanárok kiálltak, játszották a Boci-Boci tarkát, Gilice-Gilice, Gólya-Gólya-Gilice, stb. Tehát az ismert néhány gyerekdalt, és ők játszották az egész dalomot, a gyerekek pedig azt az egyhangot, amit ők akkor tudtak, pontosan akkor szólaltatták meg, amikor az a dallamban következett, és kívülről úgy nézett ki, hogy ők már zenélnek. Óriási sikert alattak, felfigyelt rájuk az egész telep, mindenki zenélni akart, zenélni, tanulni akart, innentől kezdve. És a tanév végére kiderült, hogy a gyerekek, akik ebbe a programba bekapcsolódtak, átlagosan egy-másfél jegyet javítottak az általános iskolai teljesítményükön. És igazából ezért csinálja a Máltai Szeretett Szolgálat, hogy azok a gyerekek, akik egy az iskolában a hátcsoportba ülnek, akik kiszorulnak a figyelem középpontjából, a problémás gyerekek, akikre a tanárok nehezen figyelnek oda, meg hát egyébként akikkel sok minden más nem történne a hátrányos körülményeik között, azoknak legyen közösségük, ahova tartozzanak, és átéljék az együttzenélés kapcsán a sikernek az élményét, és ez rengeteg energiát szabadít fel bennük, kiteljesedik a képességük, és lehet, hogy valakiből nem lesz előadó művész, de lesz belőle egy teljesen jó autószerelő, miközben meg lehet, hogy ha másképp alakul, akkor talán kibukna az általános iskolából. Tehát alapvetően így értjük azt, hogy a zeneprogram elsősorban a szociális munka része a Máltai Szeretett Szolgálatnál. Szolfégy ismeretet, a fárasztó zeneelméletet, azt majd, hogy nem teljes egészében kihagyja a program az első néhány évben. Későbbiekben, akik komolyabban zenélnek, és ebben a programban sok olyan gyerek van, aki egyébként eljut arra a szintre, hogy komolyabban is zenéljen, ők megismerkednek és megtanulnak minden fontos ismeretet, de az elején szimbólumok helyettesítik a hangjegyeket, tehát nem kell kottát olvasni, nem kell, tehát különösen azoknak a gyerekeknek, akik a tanulásukban is esetleg akadályozottak, tehát csak kudarcot váltanak ki. Ez a program minden kudarc lehetőséget messze elkerül, és az a lényeg, hogy sikerélményt éljenek át a gyerekek, a felszabadult öröm legyen számukra a zenélés. A legelső kottákban Katica Bogár zöld háromszög fekete kocka helyettesítette a hangjegyeket. Most egy kicsit már bonyolultabb, és a kottára jobban hasonlít a mostani szimbólumrendszer, de nem a hagyományos szolfézs. És a legtehetségesebbek is, egyébként az elején mondtam ugye, hogy nem egy tehetséggondozó programról van szó, de azért rengeteg tehetség bukkant föl, tehát ilyen 50-60 olyan gyermekünk van a jelenlegi ezerben is, akik nagyon magas szinten, és most már játszanak, tehát élvezhető a produkció, amit előadnak, és van egy, most már nem csak egy, hanem több ilyen nevezzük válogatott csapatnak, vagy hogy mondjam, akik különböző formációkban rendszeresen fellépnek, és együtt zenéltek az Óbudai Danubia zenekarral, felléptek több alkalommal a Zeneakadémián, jártak kint Bécsben, Salzburgban, képesek különféle helyen önálló esteket adni, tehát nem csak egy-egy számot előadni, de a többiekre is igaz egyébként, hogy a önmaguk megmutatásának a lehetősége az mindenki számára nyitva áll, tehát a programban részben minden gyerek előbb-utóbb fellép, iskolai eseményeken, anyák napi ünnepségeken, különféle szervezett alkalmakon, akár a településeken, ez az első pillanattól része a programnak, csak hát nyilván ugye itt is szóródnak a lehetőségek, hogy ki milyen messzer jut el. De mondom, az alapvető célja nem az, hogy itt csupa zenetanárt, vagy csupa előadó művészt neveljünk, hanem az, hogy minden gyerek a benne rejlő képességeket tudja kibontakoztatni, és ne a körülmények határozzák meg a pályaválasztását. A hangszert a gyerekek nem örökbe kapják, tehát de hazavihetik, tehát amíg a programban, nagyon alacsony egyébként a lemorzsolódás, de tehát amíg a programban részt vesznek a gyerekek, addig a program által rendelkezésre bocsátott hangszert tudják használni, és hogy nőnek a gyerekek, úgy nyilván változik a hangszer méret, ebben az is benne van, hogy mindig nekik megfelelő méretű hangszer van náluk. Egy időben kísérleteztünk fúvós szekcióval is. A program indulása után Dunántúli térségben voltak olyan zenetanárok, akik fúvós hangszereket oktattak. Ez aztán kikopott, és ezeken könnyebb és gyorsabb talán a haladást elérni ezekkel a gyerekekkel. Tervek szerint Felsőgagy lesz újonnan belépő helyszínünk, és egyébként Baktakércs, Fulókércs, Felsővadász, amik jelenleg aktuális helyszíneink, és hogyha esetleg észak-magyarországi területen mondhatok még egy-két települést, ami nem feltétlenül Borsod megye, Nógrád megyében Karancságon nagyon erős a programunk, Neves megyében pedig Tarnabod és Tarnazsadány, két olyan település, ahol majdnem a kezdetektől zajlik a program, és onnan például már több zenekar is alakult, ahol a gyerekek játszanak, és önálló esteket képesek adni, illetve hát megjelentek közöttük az első olyanok, ugye 12 éve tart a program, akik az első időszakban növendékek voltak, és most már iskolát végzett, képzett komoly zenetanárként maguk is oktatják a gyerekeket.
A hepatitis A vírus jelentősen visszaszorult a fejlett országokban, így Magyarországon is ritka, de az utóbbi hetekben több esetet is regisztráltak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A betegség leggyakrabban sziklettel szennyezett vízzel, jéggel, valamint ételek fogyasztásával terjed. A fertőzés megelőzésében alapvető szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, valamint a személyi higiénia betartásának, ezért külön óvintézkedésre nincs szükség. A részletekről dr. Asztalos Ágnest, vármegyei tisztifőorvost hallják.
A hepatitiszek, a mágyulladás az egy összetett fogalom, több kórokozó okozhat hasonló tüneteket, nevéből adódóan a máj funkciójai elváltozásaiból adódó tünetek jelentkeznek, és van egy vírusunk, amit hepatitis A vírusnak neveznek, amely okozza a egyszerű fertőző mágyulladást, így kezeljük. Hogy milyen hepatitis vírusok vannak, még biztos mindenki számára ismert hepatitis B vírus, ami ellen például védőoltást kapnak a hetedikes gyerekeink, vagy például itt van a hepatitis C vírus megbetegedése, de valami, hogy hepatitis E is, meg az egyéb típusok, tehát több minden van. Amiről most szeretnénk beszélni, az a kimondottan a hepatitis A vírus okozta megbetegedések. Ez egy olyan vírus, ami enterális tüneteket okoz, elsősorban a leglátványosabban a máj funkciózavarával adódó elváltozásokat, mert hát majd beszélünk a tünetekről. Ez egy tápcsatornán keresztül a szervezetünkbe bejutó kórokozó, és hogy tud bejutni, ez a piszkos kéz útján széklettel terjed, ezért széklettel szennyezett kézzel tud bejutni a szervezetünkbe. És ez az alfaja meg az omegája is ennek a megbetegedésnek, ami miatt szeretnénk erről beszélni, felhívni rá a figyelmet. Az egy létező megbetegedés, nem nagy számban fordul elő, de előfordul Magyarországon is, illetve a mi vármegyénkben is. Vannak bizonyos közösségi halmozódások, amik megjelennek, és most ebben az időszakban, amikor elkezdődik az óvoda iskola újra teljes nagy számmal, főleg ugye az iskola, itt elkezdődtük, ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy tudjuk megelőzni ezt a megbetegedést, mi a teendője a gyermeknek, felnőttnek, szülőnek, pedagógusnak, hogy odafigyeljen mindenre. Ez egy viszonylag hosszú lappangási idő után tüneteket produkáló megbetegedés, ez a hosszú tényleg hosszú, tehát ez a 2-8 hét, ennél hosszabb is lehet. Az átlagos lappangási időt 30 napra tesszük most jelenleg. Először megjelennek ez a minden bajom tünetekkel kapcsolódóan, rossz közérzet, hasi panaszok, étvágytalanság, hányinger, fejfájás, hőemelkedés, láz. Ebből mi bármi lehet, ugye ezek a tünetek alapján. Van, akinél ennyi az összes tünet, nem is igazán foglalkozik vele, mert ezek elmúlnak. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínű, hogy a máj érintettségét jelző tünetek is megjelennek, ez a máj környéki érzékenység, fájdalom, elszíneződik a bőr, ez az ikterusz, a sárgaság, amit legjobban a szemfehérjén lehet észrevenni, hogy a fehérje már nem fehérje, nem a sárgás színezetű, de maga a bőr is ilyen jellegű színület. A vizelet sötét színű lesz, a széklet pedig világosabb színű lesz. Ez a tünet együtt a sárgassággal éri el a csúcspontját, ezután a sárgasság szépen lassan oldódik, viszonylag hosszú gyógyulási folyamat után következik a teljes gyógyulás, ezek a mindennapos kicsit emésztőszervi panaszok, ezek megmaradhatnak, de leggyakrabban tünetmentesen, szövődmény nélkül tud gyógyulni. A másik érdekesség ennek a betegségnek, ami miatt felhívjuk a figyelmet, a megelőzés, és hogyan kezeljük egyáltalán, hogy ez a betegség ez előfordulhat, és velünk ne történjen meg, ez az, hogy főleg a fiataloknál, gyerekeknél, tehát 20 év alatt, 10 év alatt, eseteknek több mint kétharmadában, 70-75%-ában tünetmentesen zajlik. Minél idősebb valaki, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy akkor ezek az általános tünetek, vagy amit említettem, ez a sárgasság, vagy a tünetek megjelennek, ezért fordul elő, hogy mondjuk idősebb korban a sárgasságot nem a fertőző májgyulladásnak tulajdonítják, hanem mondjuk epekő bántalmaknak, vagy egyéb emésztőszerrendszeri bántalmaknak tulajdonítják. Előfordulhatott, hogy alsi fájdalmakat, egy vakbélgyulladás az hasonló tüneteket produkált, és ezzel került ellátás, és utána a vizsgálatok alapján derült ki, hogy fertőző májgyulladása van. És amit elmondtam, hogy hosszú lappangási ideje van meg, hogy ez a minden bajom tünetekkel kezdődik, vagy tünetmentesen, ez nehezíti meg a védekezést, mert nem tudjuk, hogy valaki beteg, ő maga sem tudja, és nem tartja be azokat a higiénés szabályokat, azokat az egyszerű higiénés szabályokat, amiknek a betartásával elkerülhető az, hogy a bennünk lévő kórokozó, ha már egyszer megfertőzöttünk, az másokba átkerülhessen. Hiszen, ahogy mondtam, a piszkos kézzel, az egyszerű higiénés szabályok be nem tartásával tudjuk áttenni egyik emberről a másikra, megfogjuk a kilincset, utána ő megfogja, viszonylag alacsony az a vírusszám, amit meg kell lennünk ahhoz, hogy a vírus a szervezetünkbe kerülve a tüneteket, vagy a abortív, enyhe látás tüneteket okozni tudja, éppen ezért vigyáznunk kell. Amit mindig is mondunk, hogy a legegyszerűbb higiéne az, hogy kézmosás. Kézmosás és kézmosás. Tehát tudjuk azokat a praktikákat, amire figyelnünk kell. Ha megkérdezzük, akkor mindenki fel tudja sorolni, az, hogy betartja, az egy más kérdés. Ugye mindig felsoroljuk, hogy WC használat után mindenképpen javaslunk előtte is kezet mosni. Étkezések előtt mindig mossunk kezet. Hazaérünk tömegközlekedésből, bevásárlásból, az az első, hogy folyóvízeszappanos kézmosás történjen. Akármennyire éhesek vagyunk, ne akkor kezdjük, amit a boltban megvettünk, rögtön megenni, mondjuk péssüteményeket, süteményeket megtesszük. Hogyha gyors éttermekbe megyünk, ahol szintén saját kezünkkel leszünk, tehát nem késsel, villával, ott is jól gondoljuk meg, hogy fogjuk meg, szalvétát mindig használjunk, mossunk előtte kezet, lehetőség van rá. Én mindig mindenkinek ajánlom, hogy alkoholos kézfertőtlenítő jó, hogyha kezénél van táskájában, ezek is pici apró fiolák elférnek, tehát ezeket használjuk, mert ilyen egyszerű, egy alapos, szappanos kézmosással a kezünkről ezeket a kórokozókat el lehet tüntetni, és nem betegítünk meg másokat. Nagyon fontos a tiszta környezet, a rendezett környezet, tehát a megfelelő higiéne a WC-ben, a fürdőszobában, a lakásunkban is, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mindenképpen figyeljünk oda. És nagyon sokan használjuk ugye az okostelefonunkat, amit fogdossuk kézzel. Mobilozunk a villamoson, a buszmegállóban, várunk a pénztárnál sorba, folyamatosan használjuk. Nagyon fontos, hogy ugyanúgy, mint a számítógépes klaviatúra, a telefonunknak is az érintőképernyős kézijelzőjén, az minden van, ugye? Tehát pénzeken is ugye minden van, aki még készpénzt használ. Vagy ilyen egyszerű dolog például, hogy aki dohányzik. Mikor kimegy rágyújtani, azért ő is gondolja meg, hogy hozzáér az igazat a szájához, az arcához, tehát ott is mosunk előtte kezet. Tehát ilyesmikre figyelni kell. Amennyiben előfordul ilyen megbetegedés, akkor az bejelentendő fertőző betegség körébe tartozó megbetegedés, tehát a házi orvos, kezelő orvos bejelenti a népegészségügyi hatóságnak ezt az esetet, aki pedig kivizsgálja, mert megkeressük azokat a kontaktokat, közeli személyeket, akik a lappangási időben, illetve a fertőző képesség csúcsán az együtt ettek, ittak, közös helyiségben tartózkodtak, azonos WC-t használtak, és ilyenkor, amikor kikérdezzük a betegeket, akkor elég messzire kell visszamenni az emlékezetbe. Ahogy mondtam, kezdődik ez az általános tünetekkel, ami a tünetek megjelenése előtt, ha vannak ugye tünetek, legalább 2 héttel már vírusokat ürít a beteg. Tehát még ez a kicsit fáradékonyabb vagyok, valami nem stimmel, de csak biztos a stressz miatt van, meg valami rosszat ettem, tehát erre fogjuk. Amikor megjelenik a sárgaság, ha megjelenik a sárgaság, az követően olyan 4-5 napon belül a fertőző képesség meg is szűnik. Éppen ezért a beteget lehet otthonában is, vagy kórházban elkönteni is. Ha például kimondottan sárga a beteg, akkor a sárgaság megesett követő 1 hétig. Tovább már nem szükséges elkönteni, mert nem üríti már a vírust. De a kontaktjai, családtagok, közösségi társak, óvoda, iskola, pszichiátszókör, edzőtársak, bármilyen túrázó közösség, tehát bármilyen lehet munkahelyi közösségeket keresünk, akkor megnézzük, hogy ki van olyan helyzetben, hogy közösen használták, amit említettem, WC-t, vagy olyan munkahelyi környezetben vannak, ahol óhatatlanul megfogja azokat, hogy adott a felületeket, mint a megbetegedett munkatárs, és ezeket a kontaktokat 30 napra járványügyi megfigyelés alá helyezi a hatóság egy dokumentummal, egy határozattal. Ugye említettem, hogy a átlagos lappangási idő 30 nap, ezért kerülnek 30 napra. Ilyenkor ők élik a megszokott életüket, a határozatban az szerepel, hogy ha tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz, illetve ezekkel a kontaktoknak kötelező egy védőoltásnak a felvétele, a hepatitis A elleni védőoltást a házi orvostól, kezelő orvostól megkapják, ilyenkor a népegészségügyi hatóság, az állam biztosítja az oltóanyagot, nekik fel kell venni ezt az egy oltást, amiből áll. Úgynevezett posztexpozíciós profilaxisnak hívjuk, tehát a utolsó érintkezéstől számított megelőző védőoltásról van szó. Viszont akik 6 évesnél fiatalabbak és ilyen közösségbe járnak gyerekek, ők nem mehetnek ebbe a közösségbe, tekintettel arra, hogy náluk azért még a készhigiénes, a többi sokkal nehezebb odafigyelni rá, együtt játszanak, illetve akik ilyen helyen dolgoznak, ők sem mehetnek, ilyenkor a munkakörüktől eltétásra kerülnek. Ugyancsak kiemelnek a munkakörükről, és 30 napig nem mehetnek dolgozni, akik hőkezelés nélküli élelmiszereket előállítanak, árulnak, vízművekben dolgoznak, szájon átadható gyógyszerek kezelésével foglalkoznak, tehát mindenkinél, akinél közben jöhet ez a bizonyos kontaktúton való átadás lehetősége, őket bizony a munkakörüktől is 30 napra eltiltja a hatóság. Jelenleg is előfordul a megyében, a megye területét nézve nem mindenütt egyforma számban fordul elő, itt Miskolc járásban, illetve sporadikusan az Edelényi járásban fordul most elő, vagy egy-egy volt a Szerencsi járás népegészségügyi területén, tehát ugye a népegészségügyi járás, nem azonos közvetési járással, tehát előfordul ez a megbetegedés. Az országos képhez viszonyítva nálunk jóval kevesebben a legtöbb megbetegedés most Budapest és Pest megyét érinti. Azt is tudni kell, hogy ez a hepatitis A megbetegedés, ez néhány évente visszatér nagyobb számban, mert akkorára nőnek fel az olyan generáció, aki fogékony, mert nem találkozott korábban ezzel a kórokozóval. Ez olyan 6-10 évente szokott lenni. Itt a mi vármegyénkben legutoljára 13-15 között volt nagyobb megbetegedés, úgyhogy most már ez több mint 10 éve volt. Tavaly is voltak halmozódások a megye különböző pontjain is, tehát most arra számítunk, hogy lesznek újabb megbetegedések a közösségben óhatatlan, mert éppen azért, mert tünetmentes esetek mindig vannak, tehát ezek előfordulnak. Főleg a gyerekek körében azért a higiéni szabályok betartatása nem olyan egyszerű. Tehát számítunk, hogy megnövekszik, de én remélem, hogy minél többen hallják a figyelmeztető jelzésünket, hogy mindenki figyeljen oda, ezeket a higiéni szabályokat tartsa be, és akkor egy minimális eset szám fog előfordulni, és nem jelent nagy számú járvány kialakulását a mi vármegyénkben. 11 éve már, hogy iskola kezdéskor egy nagy feladat vár a szülőkre, illetve a 7. osztályosokra, 2020 óta most már fiúkra, lányokra egyaránt, hogy áttekintsék azt a figyelemfelhívó, illetve nyilatkozatot tartalmazó dokumentumot, amit az iskolában a 7. osztályosok megkapnak, ami arról szól, hogy van egy humán papilloma nevű vírus, ez ellen létezik védőoltás, és hogy ezt a védőoltást felajánlja az állam minden 7. osztályos gyermek, fiúnak és a lánynak. Ez egy két oltásból álló sorozat, aki 15 éves elmúlt, annak 3 oltásból, de ezt az oltást akkor felajánlja az állam, hogy különböző megbetegedések, mert részletesen fogok erről beszélni, ellen védjük gyermekeinket. Ezt az oltást utána majd akkor a október folyamán, az első részét október folyamán kapják meg a gyerekek, a másodikat pedig 26 áprilisában. A humán papilloma vírus elleni oltás kapcsán most ez a legfontosabb, hogy minden szülőt arra kérünk, hogy tekintse át ezt a dokumentumot, olvassa át, hogyha vannak kérdései, akkor a Nemzeti Népegészségügyi és Vészhelyzeti Központnak a honlapján egy részletes felvilágosító anyagot talál. Mi ez az oltóanyag, mit tud ez az oltóanyag, miért javasoljuk a lányoknak, miért javasoljuk a fiúknak, mi ellen véde meg, és lehet rajta tájékozódni, és amikor eljön a beadási határidő, az pedig idén szeptember 12-e, addig kell visszajuttatni az iskola védőnőnek ezt a dokumentumot, aki majd eljuttatja a járási hivatalok népegészségügyi osztályaira, akkor látni fogjuk, hogy mennyien szeretnének elvenni ezt az oltást, és ilyen számban az oltanyagot biztosítja NMJK részünkre, és el fogjuk ezeket juttatni. Tehát egy ilyenkor nagy összefogásra van szükség, hogy akkor ezek a beszerzések kerüljön, de ami fontos, hogy most van egyébként 2 hete a szülőknek, hogy akkor megkapják a héten ezt a dokumentumot, kérdezzék meg a gyereküket, azért már a hét második felében, hogy megkapták-e, akkor ezt meg kell nézni. Ez a tájékoztató, amit meg fognak kapni, annak van áperés lapnak egy alsó felében egy nyilatkozat, ami arról szól, hogy igen, mint szülő gondviselő hozzájárul az, hogy a gyermeke megkapassa ezt az oltást, és az iskolaorvos majd megadott időpontban be tudja oltani. Amennyiben valaki már megkapta ezt az oltást, mert előfordul ilyen, akkor azért kell jelezni, hogy nem kérik az oltást, mert már megkapta, és természetesen valaki nem kéri, erre is van lehetősége, és ezt kell akkor beékszelni. Mi azt szeretnénk javasolni mindenkinek, hogy alaposan gondolja át, ugyanis a humán papilloma vírusról azt kell tudni, hogy nagyon sokféle variánsa van, de ezek a vírusok lényegében fiúk, lányok esetében is az életünk során 80-90%-os eséllyel megfertőződünk a különböző típusaival. Ha szerencsénk van, akkor tünetmentesen egy darabig bennünk van, aztán eltűnik, újra fertőződni is lehet vele, tehát nincs a természetes átvészeltség kapcsán nincsen egy állandó védettség, ezt tudni kell. De nagyon sok fajtája van, ma a humán papilloma vírus 1-essel, holnap meg a 18-assal találkozunk, tehát ez bármi lehet, több mint 140 féle ilyen létezik, és hogyha nem tünetmentesen zajlik ez a fertőzés, akkor okozhatnak a legegyszerűbb esetben különböző szemölcsöket, ez többféle helyen előfordulhat, tenyéren, talpon, ez a legenyhébb típusa, a különböző genitáliák, szemérem testeken, fiút, lányoknál előfordulhat, de főleg idősebb életkorban, a szexuális aktivitás kezdete után, akár a szárnyákkal, hártyán is előfordul, tehát nagyon sokféle helyen előfordulhatnak. Ha szerencsénk van, akkor ezek a szemölcsök, elváltozások jóindulatúak, kezelni lehet különböző praktikákkal, bőrgyógyász, nőgyógyász, urológushoz kell fordulni, hogy ezeket kezeljék, de gyógyszeres megelőzése vagy kezelése nincsen ennek a megbetegedésnek, és ha nincsen szerencsénk, akkor olyan típusú variánsok kerülnek a szervezetünkbe, amik rákkeltőek, úgynevezett onkogén típusúak, A lányok esetében a vizsgálatok azt igazolják, hogy a méhnyakráknál szinte 100%-ban ki lehet mutatni valamilyen HPV vírus jelenlétét. A leggyakoribb típusa ez a úgynevezett HPV 16-os, 18-as típusú, ami a méhnyakrákoknak 70%-áért felelős, és vannak még egyéb úgynevezett onkogén, egy magas rizikójú onkogén vírus típusai, vagy a típusai ennek a humán papilloma vírusnak. Ezek is különböző testtájékon tudnak rák megelőző állapotot, vagy magát rák daganatot létrehozni. Ezek elsősorban a genitáliáknak a külső bőrfelületén, vagy ahogy mondtam, a méhnyak tekintetében, bőr különböző területén, illetve szintén a szexuális aktivitástól, illetve szokásoktól függően a fejnyaki régióban is tudnak elváltozásokat okozni, tehát a fejnyaki daganatok esetében, nyálkahártya, torok, garatrákok esetében is magas százalékban a humán papilloma vírus jelenléte igazolható, vagy a fiúknál péniszrákoknak a jelentős többségénél 60%-ánál ez a humán papilloma vírus tudja okozni. Tehát ez az az ok annak, amiért ezt a humán papilloma vírus elleni védőoltást mi javasoljuk. Tehát tegyünk meg mindent, amit el tudunk tenni, hogy a daganatokat elkerüljük. Ez egyik lehetőség. Az az oltanyag, amit mi biztosítunk ez az oltáshoz, az 9 fajta vírusnak az antigénjét, fehérjéjét, inkább így mondaná, antigént, fehérjét tartalmaz. Benne van ezek a bizonyos magas rizikújú onkogének elleni védekezés lehetőség, ez a 16-os, 18-os, amit még mondtam, illetve azok a egyéb onkogének, amik a leggyakoribbak, valamint tartalmaz két olyan típust is, ami a leggyakoribb, idézi a bátabatlan szemölcsöket is, de kellemetlen szemölcsöket is tudja okozni.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben szó volt a Máltai Szeretett Szolgálat szimfónia programjáról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében felbukkanó hepatitis A vírus elleni védekezésről is. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Gronda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.